Szeretett testvérek, mielőtt felolvasnám az igét, hadd köszöntsem én is a gyülekezetet, és nagyon jó volt a mai programunk Krisztiánnal, tényleg olyan sok minden jött össze. Volt, amiben a sátán akart akadályozni is, hogy gördülékenyek a dolgok, mert mindenféle problémák jöttek a Luther busszal kapcsolatban, meg egyébként is, de olyan jó volt, hogy testvérekkel is beszélgethettünk, hát elmentünk Krisztiánnal, és Ildikó levágta a hajunkat, úgyhogy Sámsonként most itt vagyunk, de most az Úrra érjek el, hogy megmutatkozom. Krisztián, téged is nagyon szépen megnyírtak, úgyhogy nem csak engem. De kérlek kell a látvány is, nem, hogy ilyen loboncosan itt van valaki, és nem tudjunk figyelni az igére. Én emlékszem, hogy egyszer a felsőpetényi gyülekezetbe elfelejtettem elvinni magammal a Mózes táblát, és fölmentem a szószékre, és akkor láttam, hogy mindenki összehajol, súgnak egymásnak. Ugye a Mózes tábla az a fehér Luther kabáton van. És mondom, hát az egész prédikáció alatt erről fognak beszélgetni. Elhatároztam, hogy félbe szakítom ezt, és mondom, testvérek, mindenki ott a hátsó padban, és jól látja, nincs rajta a Mózes tábla, úgyhogy ezzel most fejezzük be, és most próbáljunk az ígére figyelni. Hát mi is próbáljuk az ígére figyelni, hogy esetleg, ha a külsőnk meg is változott, de a szívünk ugyanaz, és szeretnénk az igét hirdetni. Nem beszélve, hogy egy rendkívül jó asztal közösségben voltunk Hajnéknál ma délben, és ott is nagyon sokat beszélgettünk, és főleg Isten irányított minket ott is. A mai alkalommal Dániel könyvének a második részét fogom felolvasni. Elnézést, hogy én a károlyi fordítást fogom venni, de fogjuk érteni. Urunk Istenünk, szentelj meg minket, kétel a te igéd igazság. Amen. És Nabukodonozor uralkodásának második esztendejében álmokat látott Nabukodonozor. Fölserkent és nyugtalan lett az ő lelke, és álma félbe szakadt. És mondta a király, hogy hívják az írástudókat, a varázslókat, a bűbályosokat, a káldeusokat, hogy fejtsék meg a királynak az ő álmait, és bementek azok, és álltak a király elé. És mondta nekik a király, álmot láttam, és nyugtalan az én lelkem megtudni az álmot. És mondták a káldeusok a királynak, Szíria, így nyelven, király, örökké élj. Mondd meg az álmot, és a te szolgáid megjelentjük annak értelmét. Felelt a király, és mondta a káldeusoknak, az én szavam áll, ha tehát meg nem mondjátok nékem az álmot és annak értelmét, darabokra tépettek, és házaitok szemétdombokká tétetnek. Ha pedig az álmot és annak értelmét megjelentitek, ajándékokat, jutalmat és nagy tisztességet vesztek tőlem. Álmot és annak értelmét jelentsétek meg most nékem. Feleltek másodszor is, és mondták, a király mondja meg az álmot, és az ő szolgájának, és az értelmét megjelentjük. Felelt a király, és mondta, bizonnyal, tudom én, hogy csak időt akartok nyerni, mert látjátok, hogy áll az én szavam. Hogyha az álmot meg nem mondjátok nékem, csak egy ítélet lehet felületek, hogy hamis és tétovázó beszédet koholtok, hogy azzal tartsatok engem, míg az idő múlik. Mondjátok meg azért nekem az álmot, akkor tudom, hogy az értelmét is meg tudjátok jelenteni nékem. Feleltek a káldósok a királynak, és mondták, nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse, mivel hogy bármilyen nagy és hatalmas király sem kívánt még egyetlen írástudótól, varázslótól és káldóstól sem ilyen dolgot. Mert a dolog, amit a király kíván, igen nehéz, és nincsen más, aki azt megjelentse a király előtt, hanem ha az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel. Emiatt a király haragudott, és igen felgerjedt, és meghagyta, hogy a babiloni bölcsek mind veszítessenek el. És a parancsolat kiment, hogy öljék meg a bölcseket, és keresték Dánielt és az ő társait, hogy megölettessenek ők is. Ekkor Dániel bölcsen és értelmesen felelt Arióknak, a királyi testőrség fejedelmének, aki kiment, hogy megölesse a babiloni bölcseket. Szólt és mondta Arióknak, a király főemberének, miért-e kegyetlen parancsolat a királytól?
akkor Ariok elmondta egy dolgot Dánielnek. És bement Dániel, és kérte a királyt, hogy adjon neki időt, hogy megjelenthesse az értelmet a királynak. Akkor Dániel hazament, és elmondta egy dolgot Anániásnak, Misaelnek és Azáriásnak, az ő társainak. Kérjétek az Urat, az egek Istenétől irgalmasságot kérjétek-e titok véget, hogy el ne vesszenek Dániel és az ő társai a többi babiloni bölcsekkel együtt. Akkor Dánielnek megjelentették a titok éjjeli látomásban. És állt akkor Dániel az egek Istenét, és szólt Dániel, és mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. És ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Néked adok hálát, atyáimnak Istene, és dicsérlek én téged, hogy bölcsességet és erőt adtál nekem. És mostan megjelentetted nékem, amit kértünk tőled, mert a király dolgát megjelentetted nékünk. Bement azért Dániel Ariokhoz, akit rendelt a király, hogy elveszítesse a babiloni bölcseket, elment azért, és mondta neki, a babiloni bölcseket ne veszítesd el, vigy engem a király elé, és a megfejtést tudtára adom a királynak. Akkor Ariok sietve bevitte Dánielt a király elé, és mondta, találtam férfiút Júdának fiai közül, aki a megfejtést megjelenti a királynak. Szólt a király, és mondta Dánielnek, akit Baltazárnak nevezett. Csak ugyan képes vagy megjelenteni nékem az álmot, amelyet láttam, és annak értelmét? Felel Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódott, a bölcsek, varázslók, írástudók, jövendőmondók meg nem jelenthetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látása a te tárgyadban ez volt. Néked, ó király, gondolatai támadtak a te ágyadban, afelől, hogy mik lesznek ezután, és aki megjelenti a titkot, megjelentette néked ezt, ami lesz. Nékem pedig ez a titok nem bölcsességből, amely bennem minden élő felett volna jelentetett meg, hanem azért, hogy a megfejtést tudtára adassék a királynak, és te megértsed a te szívednek gondolatait. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Isten beszédét. Foglaljunk helyet. Szeretett testvérek, mindjárt elöljáróban hadd szóljunk arról, hogy tegnap hallottuk, hogy Babilonban szükség van az előkelő emberekre, akik ma kapcsolódnak be, hadd mondjuk azt, hogy az egész evangelizációnak a lényege arról szól, hogy Isten becsül téged. Arról szól, hogy Isten fölemel téged. Arról szól, hogy Isten fölértékel téged. Minden Biblia magyarázat akkor tökéletes, ha az arról szól, hogy az Isten hogy szereti az embert, és minek tartja az embert. Persze bűnös az ember, persze kell szólni arról is, hogy rámutassunk a bűnre, de arról kell szólni, hogy az Isten hogy szeret téged. Mert a törvény nem működik. Valaki egyszer gondolkodott azon, hogy hogyan kéne a börtönökön javítani, hiszen aki börtönbe kerül, az egy tanfolyamra megy. Aki börtönbe kerül, az belekerül egy olyan tanfolyamra, egy olyan társaságba, ahol eltanulja még jobban a dolgokat. Ezért esik vissza. Aztán még jobban, még többet tanul. És azt mondta ez az illető, hogy hát azt kéne csinálni, hogy kifordított börtönöket, jó emberek közé, 100 jó ember közé kéne rakni egy rosszat. Mert azzal, hogy bűnhődök, azzal nem változom meg igazából. Ezért van az, hogy az Isten engedi, hogy az övéi szenvedjenek. Ezért van az, hogy az Isten engedi, hogy az övéi sokszor hátrányos helyzetbe kerülnek, és úgymond nem kapnak igazságszolgáltatást Istentől. Mert Isten rajtuk keresztül akarja megmutatni a szeretetét. És ez nem frázis. Minden evangelizáció arról szól, hogy ember örömhír van. Emlékezette számomra, éppen Krisztián, te prédikáltál nálunk, és használtad ezt a képet, és most hadd utaljak rá, biztos itt is elhangzott, hogy egész más dolog az, hogy valaki azt mondja nekem, hogy hát nyugodtan menj haza. Egészen más, hogy bemegyek a börtönbe látogatni valakinek, és azt mondom, hogy te, gyere velem haza. Vagy a főügyész mondja, hogy szabad vagy. Itt Isten mondja ez az örömhírt. Éppen ezért tegnap arról volt szó, hogy bízunk Istenbe, mert ő fölértékel minket. És ez a Nabukodonozor király, ez hasonlít hozzánk, csak egy baj van. Sok mindent megérzett, megérezte azt, hogy kell az előkelőség. Beszéltünk a családfákról, beszéltünk arról, hogy előkelőek vagytok, és mindjárt előkelőek vagyunk, mert az Isten megváltott minket. Beszéltünk a nemzetségtáblázatokról, amelyek értelmetlenek látszanak a Bibliában, de az értelmük éppen az, nagyon fontos, az értelmük az, hogy mi beletartozunk Jézus Krisztus nemzetségébe. Nagyon nehéz sokszor temetni. Én már most kevesebbet temetek, remélem minél, nem sokkal fokat, pedig ne értsük félre, drága testvérek, szerettem. Jobban szerettem, mint esketni. Azért, mert láttam, hogy hat az ige, és gyakran használtam temetésen ezt a kifejezést, hogy testvérek, pesti teljesen szekuláris környezetben vagyunk, senki nem énekel, senki oda sem figyel, legtöbben farmerban vannak. Jó, hogyha odafigyelnek, és nem cigarettáznak, éppen kimennek a ravatalozóba, mert most úgyis a pap beszél. És megdöbbentem őket, ma azzal kezdem, hogy testvérek, örülök, hogy meghívtátok erre a temetésre. Ment a gyászjelentés a rokonságnak, de ment az Istennek is. Miért? Mert eljöttetek a paphoz, és meghívtátok az igét. Ti meghívtátok az Istent erre a temetésre. Mert itt az Isten igéje szól. Igen, ma is az Isten igéje szól, nem Dániel története. És szándékosan félbeszakítottam az igeolvasást, mert most föl vagyunk csigázva, jaj, hát hogy fejtette meg az álmot? Nem ez a lényeges, az a Nabukodonozornak az álma volt, az őrrel tartozik, nekünk más tanítás van. Nekünk az a tanítás először is, hogy Isten nem álomban tanít. A Biblia arról tanúskodik, hogy az Isten alig használja az álomlátást az evangélium ügyében, a messiás útjának előkészítés ügyében. Az Isten alig használja az álmot a te életben, ne álmodozz! Ne lássuk álmokat. Ne menjünk álomlátókhoz. Hagyjuk el ezeket a pogány dolgokat. Mindenféle horoszkópokat és egyebeket. Ez nem az Istené. A Biblia, még egyszer, sokszor mondom, nem a misztika könyve. Ez a racionalitás könyve. Ez az eszünkhez akar szólni. Ez értelmesen akar nekünk beszélni. Nem nyelvekkel hatonászni és hablabalázni sok mindent. Persze, hogy adja az Isten azt, hogy valaki olyan önkívületi állapotba kerül az örömtől, hogy megszólal nyelveken, de azt hiszem, hogy a sátának ez egy szenzációs lehetőség arra, hogy elhagyjuk az értelmes beszédet, mert az kell nekünk. Isten egyszerűen úgy, mint egy szerető édesapa a fiának, vagy édesanya a lányának, vagy a fiának, neked a szemedbe akarja mondani, hogy szeretlek. Megváltottalak, az enyém vagy. Ne horgazd le a fejed. Ne légy úgy, ne legyen körülötted olyan ember, akire úgy nézel rá, hogy jaj, ez micsoda előkelő, és én micsoda utolsó rendű vagyok. Nem, te előkelő vagy. Nem. A jegyző, nem a polgármester, nem a miniszterelnök, nem a pápa, hanem az Isten adta éretted a vérét. Az Isten. Ő se tudjuk fogni. És ezekből áll a gyülekezet, ezek a boldog emberek, akik elfogadják, nem álmodoznak, nem misztikus helyeken csalingáznak, itt nem sámánok kell ennek bűvészkedés. Egyszer egy nagyon nehéz időszak volt, úgy összerezzenek, hogy a gyülekezeti szolgálataim alatt éppen a Ősagárt felsőpetén nógrádi időben, tehát a 80-as években mennyi tragédia volt az ifjúsági körben, és a sátán hogy elkért egyeseket? Elkérte a Kovács Misit, aki egy fantasztikus lelki ember volt, annyira átadta a szívét az Úr Jézusnak. Leszerelés előtt két héttel egy gyakorlaton motorbalesetben meghalt. Ott zokogtunk, temettük. Aztán többi jött, Dobos Peti szintén katonaságnál halt meg, olyan missziót folytatott a katonáknál, utoljára is Bibliát vásárolt tőlem, nem akartam engedni, hogy kifizesse, de az ő akarja a zsoldjából, ő akarja a katonatársainak vinni az igét. Így láttam Dobos Petit utoljára. És vasárnap jött a hír, hogy halálos balesetet szenvedett katonaságnál. És jött valaki, aki nem katonaságnál, Fizsgyalka Gyuri. Isten, a sátán kikérte, nem csak jobbnál megy be alkudozni a sátán, téged és engem is kikér. Ne félj. Azt mondta, kikérte Gyurit egy tumorral, egyszer éjjel fölhív a bátyja. János, nagyon, nagyon fáj a szívem, az öcsém, én meg fog halni, de ne vigyük el a Gyurcsokhoz. Mondom, András, mindent tegyél meg a Gyuriért, mindent tegyetek meg, mindent próbáljátok ki, de olyan helyre nem menjetek, aki van egy bűvész mutatványt csinál Jézus nevében. Mert akkor elég, ha most odamész az ágyához, letérdelsz és imádkozol érte. Nem kell bűvész ember, nem kell. Nem kell egy nagy prédikátor, egy nagy gyógyító. A sátán legnagyobb kísértése, hogy gyógyításokat, meg hasonlókat. Hát Jézus nem tiltott állandó gyógyításokat. Jó, persze kell a gyógyulás, imádkozzunk a gyógyulásért, de nem kell hozzá semmiféle szertartás. Főleg nem pogány, misztikus, és főleg nem álom, mert mi nem álomvilágban vagyunk, mi nem az álom emberé vagyunk, hanem az ébredésé. És imádkozunk is ébredésért. Ezért nem az álom megfejtését a lényeg, hanem azt meg kell tudnunk, hogy alig használja az Úr, az Úristen az álomlátást az ő ügyének a igazságra juttatásában. Mózestől olvasok. Halljátok meg most az én beszédeimet, ha valaki az Úr profétája közöttetek. Én megjelennek annak látásban, vagy álomban szólok hozzá. Nem így az én szolgámban Mózessel, akit az én egész házamban hívtam. Szemtől szembe szólok vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja meg. Mások pedig arról beszél az ige, hogy nem kell álomlátó ahhoz. Sőt, ha valaki olyan álmokat beszél, akkor inkább írtsátok ki. Az Isten használja az álmot nagyon ritkán, és megdöbbentő, hogy főleg a József nevűeknél. Ki nem emlékezne rá, hogy Jákob fiai közül József, vagyis hitták, hogy az álmodó. Lett is nagy baj. Az nem Isten szerint való volt, hogy ő ott elkezdett a testvérei közül feszültséget teremteni, csak Isten ezt a feszültséget jóra fordította, ezt meg is fogalmazza később József, és azt mondja, hogy ti rosszat gondoltatok, az Isten jóra fordította. Az egész álomlátás, az a cifra ruha, mind ott kavarta, az apai féltő szeretés. Az, hogy egy olyan gőgös és stréber fickót neveltek ebből a gyerekből, hogy állandóan árulkodott a testvéreire. Ezek emberi dolgok. Ilyenek vagyunk mi apák. Ilyenek, így rosszul nevelünk sokszor. De az Isten ezt jóra fordította. És Az igazi álomlátásban ott itt csak a szárnyait nyitogatta, amikor kavarta a családot az álomlátásával József. Az igazi álomlátásra készítette föl Isten, mert a fáraónak mondta meg az álmát. De ott kiállt és azt mondta, hogy nem én, hanem az Isten mondja. Szemtelenül a fára mondta, hogy jaj, de jó, hát ugye megfejted az álmokat, hallom rólad, nem én. Hányan tették volna ezt meg a nagy kuruzslók között? Kihúzták volna magukat, hát igen, király, alázatos szolgált, de én meg tudom. Nem én, az Isten fejti meg az álmot. És ettől kezdve már nem az álmon van a hangsúly, hanem Istenen. Az álom kapcsán. A másik József, felolvasom az összeset. Ne félj magadhoz venni Máriát. A bölcsek államban megintetnek, hogy más úton menjenek haza. Nehogy visszamenjenek Herodeshez. Nehogy. Józsefnek megjelenik, menj Egyiptomba. Józsefnek megjelenik, menj haza, mert Herodes meghalt. Menj Názáretben, mert ő az a vesszőszál. Názáret azt jelenti, hogy vessző. Szőlő, vegyége. Ez a város neve ezt jelenti. És arra nevezték Jézust, hogy ő Názáretének nevessék, mert ő jessze vesszeje. Ő a vegyége a szőlőt. Szeretett testvérek, de tovább kell lépnem. A második gondolat, amit el kell mondani az álomról, hogy Isten az álmokat félbe szakítja. A fáraónak is félbe szakadt az álma, fölserkent. Örülök a Károlyi fordításnak, ő meg azt használja, hogy fölserkent. Ma kihagyták, azért hát nem értjük. Hagy, testvérek, tanulj meg ezt a szót, fölserkenni. Ez a fölébredés és a fölriadásnak a szakszava. Együtt. Nincsen ébredés fölserkenés nélkül. Ne várjuk azt, hogy ilyen politúrozott kirakatban fog a kereszténység fölébredni. Ne várjuk azt, hogy a Magyar Evangélikus Egyház. Ne várjuk azt, hogy a gyülekezetünkben az ébredés úgy olyan, ha szépen egyszer csak kinyílik, mint egy bimbó, ne. Sajnos a bűn miatt fölserkenő álmok vannak. Álomból fölserkenés van. A telefonon egy olyan nagyszerű okos program van, hogy reggel ébreszt, akkor ez a nagyon halkan. Aztán lassan kicsit erősödik. Nem akarja, hogy színfartus kapjak, vagy agyvérzést, vagy megijedjek, vagy megfájtuljon egész napra a fejem, de sokszor emiatt ráalszok. Megkeresem szép lassan, én is van, olyan szép lassan. Megkeresem, hol van, és kinyomom. Az igazi az, amikor az Isten beleszól az életünkbe, és áldjátok az Istent, ha az életetekben ilyen felserkenéseket adott. Hosszú útra indultam, rutinosan, fiatalosan, gázpedál, kapcsolás, sebesség, kuplongolás nélkül, kaparás, minden megy az autó. Hirtelen azt veszem észre, hogy egy ilyen aró teherautó feltét, nem húzták be a kéziféket, és kigurul elém. Olyan éberen vezettem tovább. Szerencsére ott nem, Isten csoda volt, hogy kézifékkel álltam meg. Kell nekünk ilyen fölserkenés. Így indul az ébredés, a megtérésem, így indul, hogy fölserkenek. Félbe szakad az álom. A babiloni álom üzenetes leírásában, tehát az álomlátó álma mindig megszakad. Az álmodó hirtelen fölébred, fölriad, felserken. Tudjátok, testvérek, egy kis technikai dolgot fogok most mondani, de főleg a hölgyek nagyon fogják érteni, tudom. De hát, ha megvilágítja, nekem a nagyon nagy élmény volt. Nagy Tartsán a torony óra, itt is van, azt hiszem, óra, nem tudom, hogy működik az óra itt Nyíregyházán, Mandabokorban még nem láttam toronyórát, de nem mintha szükséges lenne, itt lelkileg szólaljon meg és mutassa az időt a testvéreknek, de Nagytartsán ugye az óra nem csak a mutatókat hajtotta, hanem az ütést is. Ez mindig két külön súly, két külön motor. Az egyik a inkát szabdalja ki, hogy méregesse ki az időt, a másik pedig az ütést. Most az nagyon gondot okozott mindig a technikusoknak, hogy lehet megcsinálni azt, hogy ez az óra, ez így elkezdjen ütni. Hát egyelőbb utóbb tönkre megy az a szerkezet, hogyha hirtelen elindul. Ezért úgynevezett serkentőnek hívják azt a berendezést, ami előkészíti őt, mert lefékezték mondjuk ütött 11-et, és most jön a 12 majd, leütött a 11-et, egy órát várt, de 12 előtt 5 perccel, aki volt itt templom toronyban meg ilyesmi, hall egy ilyen serkenés, ilyen, beindul egy ilyen recsegés, egy ilyen serkenő hang, egy ilyen racsni, mert beáll oda, hogy most a következő jelre ő már indítja. Szeret testvérek, ez egy olyan nagy bizonyság nekem, még ha fájdalmas, és nehezen fölfogható technikai kép is, de az, hogy az Isten azért mégsem ilyen durván lök bele minket a dolgokba, hanem vannak előjelek. Mi nekem is azon a bizonyos úton volt egy előjel. Lehet, hogy egy kamionnal ütköztem volna össze, de mivel fölvillanyozott ez a borzasztó jelent, hogy kigurul elém egy furgon, fölébresztett. Ez az Isten kegyelme. Amikor az álom félbe szakad, és fölserkenünk, akkor az Isten alkalmasság kezd tenni minket arra, hogy az őre figyeljük. És mindig valahogy belekeveredik, pedig itt pogány uralkodókról van szó, van egy fáraó, aki totál pogány, semmi köze az Istenhez. És jönnek ezek a KFT-k, jönnek ezek a vállalkozók, akik na akkor, hát akkor a király mondja meg a megrendelést, és akkor mi megmondjuk a megfejtést. Nabukodonozorról bölcs király. Nem csak abban volt bölcs, hogy szüksége van előkelő emberekre, nem csak abban volt bölcs, hogy belátta, hogy ezek az előkelő emberek, ezek fontosak, hanem abban is bölcsölt, hogy őt nem lehetett átverni. Emlékszem, egyszer a Magyar Televízió bemutatott egy a putnoki hallott látó asszony bemutatta, és akkor mentek oda, hát nevetséges volt az egész dokumentumfilm. Oda mentek ilyen kisebbséghez tartozó sötéthajú hölgyek, sötét ruhába, oda mentek, hogy jaj, hát és adtak 5000 forintot, hogy akkor mit lát? Ő azt mondja, verekedés, jaj, akkor még egyszer 5000 forint, hát verekedés, igen. És persze látod, kik ezek, meg hát gyászolnak, hát bizony. Szóval gyilkosság, húpá, megint 5000 forint, hát eltalálta a gyilkosság, milyen jól látja. Szélhámosság. Hát világos volt, hát azért sírnak, gyászol. Fiatalasszony is sír, hát a férjét, fiatalember, kocsmai verekedés, olyan, meggyilkolták. Ne. Az Istennek egyrészt nem ilyenek az álmai, ő nem halott látást akar, de az Isten, amikor félbeszakítja az álmot, akkor az a kegyelem, és kegyelemben részesült Nabukodonozor, mert előkerült valahonnan Dániel. Mert úgy fölbőszítette ezt a királyt, hogy át akarják őt verni, hogy elmondja, hogy mit álmodott, és akkor ők azt magyaráznak bele, amit akarnak. Ne. Gyerekek, először mondjátok meg, hogy mit álmodtam, utána majd elhiszem, hogy hiteles, amit magyaráztok. Bölcs. Nabukodonozor. Végre hagy a sámánizmussal, fölhagy ezzel a szélhámossággal. Mert ő fölserkent az álmából. Amikor fölserkenünk az álmunkból, amikor az Isten egyszer már beindítja nálunk ezt a fölserkentést, akkor már nem elégszünk meg ilyen sarlatán álom magyarázókkal. Akkor már nem fogsz megelégedni egy horoszkóppal. Akkor már nem fogsz megelégedni valamilyen szomszédasszonyi javaslással, tanácsadással. Akkor már nem csak pszichológushoz fogsz rohangálni, hanem elkezded keresni az Istent. És valahogy az Isten oda fogja tolni Dániel, oda fogja tolni Józsefet, és nem ő lesz a zseni, hanem azt mondja, az Isten tudja megmondani az álmot. Szeretett testvéreim, nagyon figyeljünk erre. A mai világ kínálja ezeket az okkult dolgokat, mind a sátánt kínálja föl. Csak azért, hogy ne az Istenhez vezesse, és nem az Istenhez fogsz jutni, és meghaltok. Egyébként megdöbbent ugye, hogy a babiloniakkal együtt Dánielre is halál várt. Dánielre is halál várt. Mert nem válogat a világ. Sátán nem válogat, ő mindenkitben. Sőt, Dániel volt nála a legfontosabb célpont is, hogy Dánielt kéne valahogy halálra juttatni. Igen, mi történik ezután? Megdöbbentő dolog, szeretett testvérek. Annyira meghatottam rajta, és annyira hatott rám, talán mi is most fölfigyeltünk arra, hogy amikor Dániel meghallja, hogy ő rájuk is halál vár, és hátra lehet segíteni, és jön az ima közösség. nem is írják le pontosan, de úgy fogalmaz Dániel könyve, hogy ő a Azáriással meg a Misáellel megosztotta ezt, és együtt könyörögtek az Istenhez. És az Isten a látásban Dánielnek megmondja, hogy mi a megoldás. Dániel az Isten embere. Mi a neve? Mit jelent a neve? Isten az én ítélőm. Dániel alkalmas arra, hogy az Isten ítéletét elmondja, hogy álmot fejtsen, megadja neki az álmot. És erre mit csinál Dániel? Rohan, lélekszakadom, mert lejár az idő, azt mondta a király, hogy hajnal, hasadásig ki kell végezni mindenkit. Hát még kell beszélni a főnökkel, a belügyminiszterrel, még mindenkivel elkényíteni a dolgokat, sietni kell, rohanni. Ahogy megtudja az álmot, már rohan, ne! Dániel szépen elkezd egy himnuszt énekelni. Dániel nem szirénázva rohan, hogy megmeneküljenek, elkezdi dicsőíteni az Istent. Versakokon, hosszú mondatokon keresztül, emlékeztek? Elkezdi dicsőíteni, hálát adok neked Isten, csodálatos vagy. Igen. A felserkenés után az ébredés első jele ez a önfelett hálaadás. Akkor már biztos vagyok abban, hogy Isten megment. És nem kell rohanni, mert nem az én fürgességem, az én sebességem fogja megoldani az életemet, megmenekíteni a haláltól. És akkor lesz idő éneklésre. Szeretett testvérek, úgy örülök közöttetek is, sokat énekeltek meg, énekeljetek még többet. De ifjúsági körökben tapasztaltam, hogy amikor már egy kezdett meglanyhulni az ifjúság, akkor elkezdtünk mindig kevesebbet énekelni. Talán többször el is mondtam itt, hogy volt egy prezsiterem Ősagárdon, aki a délutáni vecsernyén, de két éneket is énekeltünk az elején, és nem volt liturgia, és utána jött az igehirdetés. És ő mondta, hogy hát minek éneklünk ilyen sokat, hát elég lenne egy ének is. És akkor mondtam neki, hogy Kecko testvér, ezt, hogy kevesebbet énekeljünk, ezt a legközelebbi lakodalomban éjjel egy órakor mondja be, hogy ne nótázunk már annyit, hagyjuk abba. Hát mondom, magát megverik, hazazavarják. Miért? Hát csak a sátán, csak a... Nem sátán, persze, hát öröm a lakodalom. Hát miért csak a világban lehet énekelni? Amikor Jézus, igazi öröm van a szívemben, akkor a Jézus lakodalmán is, amikor itt a völegény, akkor is éneklek, dalolászok. És himnuszt éneklek. Keresztény testvérek, ne legyetek már annyira praktikusak. Engedjetek egy kicsit az esztétikának és az éneklésnek, a himnusznak. Hát meg vagy váltva, megoldott az Isten. Hát ne folytsd magadba, hogy hogy örülsz. Miért? Vizsgáld magadat, ne csak a vércukorszintet, meg a vérnyomást mérjük, hanem nézzük meg, hogy mennyit énekelek Istennek. Nézzem meg, ne csak a vérképemet, hanem mennyit tudok az Úr Jézus vérért hálát adni, hogy Uram, a te véreden váltottál meg engem. Segítség lesz. Nem kell hozzá még meg se szúrni magunkat. Nem kell hozzá pumpálás, semmi. Meg kell nézni, hogy én hogy éneklek, tudok énekelni, szeretek énekelni. Nem régi, de nem véletlenül mondtam, hogy a temetésem ma már nem énekel senki. Régi gyülekezetem is nagyon kétségbe estem, mert múltkor egy a gondnokomnak meghalt az édesapja, és hát elmentem, ott beálltam a hívek közé. Mindenki hozta az énekeskönyvet, úgy örültem. Még nem volt ott a lelkész, ott voltunk, és akkor 3-4 asszony ott énekelt a koporsó mellett. Többének kezdő ott becsukó az énekes, és beszélgettek. De nagy romlás, fájt a szívem. A édesapám utódja, most leköszönő Gáncs Péter, nyíregyház szülöttje, püspök elnök, Gáncs Aladárnak a fia, ugye, és édesapám után ő átvette a nagytasai szolgálatot, és minden héten egy nap kórházi szolgálata volt apámnak, általában Rókus kórház tartozott hozzánk. És apám bement, hát az utódja is bement, nagyon kedvesen, kitette a lelkét, annyira mélyen, lelkileg beszélgetett a Kati nénivel, imádkoztak, igét olvasott, igés lapot vitt. Eltelt fél óra, lelkész, akkor most elköszön. De tisztelend Úr, még nem is énekeltünk. És testvérek, velem is lejátszódott, Pest Erzsébeten. Nem énekeltem. Pedig ott volt az élészekrényben az énekeskönyv. Utána énekeltünk, és összecsődött a kórház. Mit csinálsz? Elhagyod az éneket? Elhagyod az Isten dicsőítését? Mert nekem most szükséges rohanni, hogy megmentsd az életedet, megmentsd a másikat. Nem. Dániel nekiáll himnuszt énekel. Éneklésre sose mondjátok azt, hogy ne ellopja az időt. Mindig szálljatok időt az Isten dicsőítésre. De be kell fejeznem, szeretett testvérek, Isten jelenti meg a titkokat, hogy világosak legyenek. A fölselkedő fáraók, Nabukodonozorok, Istenbe gabajodók, Isten keresők, templomos szunnyadók, és az úgynevezett maguk módján keresztjének azóta sem tudják, hogy az államfejtés lényegében evangelizáció lesz a folytatása. Az Isten fejti meg az álmokat, kijelentést komolyan veszik a dánielek, akkor evangelizáció van. Tegnap sok latin szót használtam, ma is sajnos el kell mondanom egy mondást, lehet, hogy a latinos iskolát jártak, azok ismerik. Tua res agitur. Magyarul a te ügyedről van szó. Ez a latin mondás, ez nagyon híressé vált, mert sokszor az ember úgy olvassa az újsághíreket, hogy hát igen, azok balesetjétek, azokat fölrobbantottak. Én meg itt vagyok. Lehet újsághírt meg híradót így hallgatni, de a Bibliát nem lehet így olvasni. Ahányszor kinyitod az igét, elnézést a latin, megint megisítlem, jusson eszünkbe, te ügyedről van szó, tua res agitur. Igen, a te ügyed vitetik, a te ügyed van benne, a te boldogságod. Most mi nem Dánielről beszélünk, nem arról hangzik el a prédikáció, hogy a Dániel de zseni volt. Még akkor sem, amikor most dicsértem őt, hogy elkezdett himnuszt énekelni, nem Dániel dicsérem, hanem Isten dicsérem, hogy mit tesz az emberrel, és fölfedezem magunk között, köztetek is, mások között is, testvéreim között is fölfedeztem, hogy elkezdték dicsőíteni az Istent az életükkel. Igen, szeret testvérek, meg kell kockáztatnom, hogy sokan úgy gondoltuk, hogy előbb kell evangelizálni, és utána jön az ébredés. Csak a felselkent embereket lehet evangelizálni. Persze, hogy el kell menni az evangelizációra, de az evangelizáción belül először fölserkenek, és utána jön az evangelizáció. Az álom az rossz lesz, nem lesz jó befejezése. De ha fölébredsz. Ugye volt már olyan testvérek, hogy valami nagyon szenvedtünk az álmunktól, és van jó, hogy fölébredni, hogy az nem is igaz, csak álmodta. Na, ilyen lesz a lelki ébredés is. Ilyen lesz. Éppen ezért előbb van ébredés, és utána evangelizáció, mert az ébredés mindig fölserkenés, a bűn, a veszedelem miatti fölriadás. Bűnbánatra riadás nélkül nem lehet evangelizálni. Föl is kell tenni a kérdést, lehet-e evangelizációt tartani a gyülekezetünkben, vagy csak még a riasztás a feladat. Ha már fölriadtál, óvakodjál a szélhámosoktól, foglaljuk össze. Azt mondja egy helyen a csodálatos károlyi fordítás, hogy Uram, ments meg engem a szándékosoktól. Amikor valaki valami portékát kínál, de nem tudod, hogy mi a hátsó szándéka. Akkor valaki kikezd veled, valaki beléd gabajodik, valaki a te ügyedbe belemártja magát, a te életedbe, és nem tudod, hogy mi a szándéka. Gyönyörű megfogalmazás, azt mondja, így fordítja Károly, Uram, a szándékosoktól ments meg engem. Hova, hogy a szándékosoktól? És a lelki kis és nagy iparosoktól, főleg most karácsony környéken. Black Friday, meg nem tudom micsoda, hogy Friday, meg... Ne! Borzasztó. Álljunk a sarkunkra is, főleg gyerekeinkre se engedjük ebbe áztatni, meg pácolni. Még az egész Mikulás história is. Tehát legyen. Te Jézus! Fölriadás után olvas igét, fogsz kapni lelki testvéreket, és elkezdesz közösségbe járni. De jó, hogy itt vagyunk együtt, ugye? Hogy túljuss a felcserkenés állapotából az ébredés mezeire, a veled kapcsolatos örömhír átvételére, a továbbadásra és a misszióra. És akiért talán most még vérzik a szíved, a gyermeked, a családod, a rokonságod, a férjed vagy a feleséged, örömét fogsz hallani. Csodálatos dolog, csodálatos megoldások lesznek. Úgy fogsz fölserkenni, mint egy rossz államból, és látod a valóságot. Mert Jézus szeret, és téged nagyon fölértékel. Azt akarja, ne álmodd, ne álmodozz azon, hogy üdvözülsz, hanem tudd meg ébren, ébésszel, üdvözülsz. És akkor majd azt fogod mondani, bármit mondanak körülötted, amit Józsué, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Imádkozzunk. Úr Jézus, megköszönjük neked, Dánielnek ezt a szenzációs könyv részletét, ennek a történetnek ezt a részét, ahol nem is az a fontos, hogy most mi volt az az álom, meg mi volt, mert ez a Nabukodonozorra tartozik. Nekünk nem a más álmának a megfejtése kell, nem a poénok kell ennek, Urunk, hanem a fölriadás, hogy ahová tartunk, az nem jó. Hogy mi vesztünk, beruhanunk. Ezért köszönjük, hogy fölébresztesz, hogy fölserkenhettünk, hogy indulhasson az evangelizáció. Hogy ne álomban legyen álmodozás, álomvilág, a mennyország, hanem már itt, ebben a fizikaiban legyünk boldogok, sugározzunk az örömtől, mert te ezt akarod felhasználni arra, hogy mások is fölserkedjenek és fölébredjenek. Amen.
Erős vár a mi Istenünk!
Erős vár a mi Istenünk!
Szép estét kívánok mindennek, és köszönöm, hogy itt lehetek ma, és bizonyságot tehetek. Akkor pénteken meghallottam, hogy ma bizonyságot kell tennem. Elgondolkodtam azon, hogy mivel fogok a testvéreknek bizonyságot tenni. Hiszen jól ismertek, aki nem Varró Gergely vagyok, én már 31 éves. Isten kegyelméből két gyermekes családapa van, gyönyörű szép két kislányom, és egy gyönyörű feleségem, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy a megtérésemről beszéljek, arról, hogy hogyan hívott el Isten, vagy azokról a csodákról, amiket tett az életünkben. És nem beszéltünk össze János bácsival és Krisztiánnal, és az fogalmazódott meg bennem, hogy nem erről fogok most beszélni. Nagyon sokan tudjátok, röviden elmondom azért, 2014-ben szólított az Úr meg, akkor adhattam át neki az életemet. 2015-ben összeházasodtam feleségemmel. 2016-ban született meg az első gyermekünk óriási harcok árán. Az egész gyülekezet velünk együtt imádkozott. Egy óriási imaharcnak a csodája ő, Istennek egy áldott teremtménye. 2017-ben megszületett második gyermekünk, szintén óriási csoda, és sokan óva intettek, hogy két gyermek egymás után ilyen kis korkülönbséggel. És rengeteg csoda van még az életünkben. És hogy felolvasták ma, pont most kérdeztem meg Barbitól, hogy melyik volt az a zsoltár, ami ki volt vetítve. Hiszen annyira ezt helyezte Isten a szívembe, hogy Uram Istenem, sok csodát, tervet vittél végbe, véghez értünk, nincs hozzád fogható. Hát annyi csodát tett értünk, Isten. És még most itt állok, és azt mondom, hogy egy életem egyik legalkalmatlanabb időpontja a bizonyságtevésre. Rengeteg csatát, harcot, rengeteg nehézséget élünk most át. Nagyon sok minden van az életemben, amivel nem tudok büszke lenni. Nem látom azt, hogy Isten hogyan tud most munkálkodni általam. Óriási nehézségekben, próbákban vagyunk, és én elbukom. És azt látom, hogy egyedül Isten az, aki tart. Azt látom, hogy amikor megyek önerőből, amikor én, Varga Gergely akarok valamit csinálni, és leveszem a tekintetem az Úrra, aki kihozott és annyi csodát tett velem, hogy órákon át tudnám mondani, mégis megteszem és leveszem a szemem az Úrról. És hogy tovább olvastam Dániel könyvét, hogy megfogalmazódott bennem, hogy hát Nebukadnezár is mennyi csodát látott, mennyi csodát tett előtte a szeme láttára Isten. És aranyszobrot építetett, és bárányok előtt hajbók volt. És remélem, Isten megengedte az én életembe, hogy ne süllyedjek ilyen mélyre. Isten megengedte az én életembe, hogy lássam az ő nagyságát, tudjam, hogy ő az egyetlen Isten, és tudjak imádságban eléborulni. Tudjam a nehézségek idején áldani. És higgyék el a testvérek, nagyon-nagyon könnyű kiállni a szószékre, ide bizonyságot tenni, amikor arról kell beszélni, hogy az első kislányunknál az orvosok 80% felé mondták, hogy értelmi fogyatékos lesz, vagy nem lesz végtagja, vagy valamilyen hiányossággal fog születni, és megszületett, hála Istennek, egy gyönyörű, egészséges kislány, aki nincs még egy a Földön, és olyan értelmes, hogy senki nem mondhatja kétségbe Istennek a nagyságát, ha ránéz. Nagyon könnyű, amikor itt kint állni. De nagyon nehéz, amikor nehézségek vannak az életünkben. Amikor viták vannak, amikor nem látunk előre is. És amikor megyek haza közben, úgy elgondolkodom, hogy Isten mit ígért. Mennyi ígéretünk van, mennyi csodát tett, és hogy hogyan bízok benne, és hogy mennyire elégedetlen vagyok néha. Sokszor azt látom, hogy én előre akarok látni mindent. Látni szeretném, hogy mi lesz egy év múlva, 5 év múlva, 10 év múlva. Hogyan, és mint szeretném tudni, hogy mikor mi lesz. És Isten nem azt mondta, hogy mindent megmutat. Isten azt mondta, hogy az igém nincs a te lábad előtt. És sokszor úgy tudom elképzelni, hogy mindegyünk, nagyon sokunknak van autója. És van egy ködlámpánk, amit ha nagy köd van, akkor fel tudunk kapcsolni. Nem látjuk az útnak a végét, de az előttünk lévő pár métert, az előttünk lévő pár lépést látjuk. Isten adott nekünk egy ilyen, bocsánat, a hasonlatért ködlámpát Jézusban. Látjuk a következő lépéseket Isten tervében. És persze Isten megmutatja a végcélt. Megmutatja, hogy van üdvösségünk. Van örök életünk. De nem mutatja meg végig mindent. De elmondja, hogy Jézus az út. Csak ő által mehetünk az Atyához. Mi ezt éljük minden nap a családommal. Bármilyen nehézségünk van, bármilyen próba vagy nyomorúság jön. És mondom ezt úgy, testvérek, hogy fele nyomorúságot nem éltem át, mint amit nagyon sokan átéltek. Fele olyan nehézségeink nincsenek, mint amit nagyon sok embernek. Mégis bennünk van ez az óember, bennem van ez az óember, hogy többet, többet, többet. És hogy még ennyi nyomorúságot, ennyi nehézséget se akarok. Testvérem, Isten ezáltal formál. Ezáltal tud alázatossá tenni. Ezáltal tud leszólítani, leszedni a magaslóról. Én, Varga Gergely, nem érek semmit Isten nélkül. Semmit. Kár és szemét az egész életem nélkül. De hála neki, 3 éve megismerhettem is. És tudhatom azt, hogy bármikor elesem, bármikor elbukom, mehetek a kereszthez a bűneimmel. Mehetek hozzá, és van bocsánat. És ő formál, mert se a feleségem, se én rajta kívül nem képes arra, hogy formál. És érzem azt, amikor imában megyünk Isten elé, érzem, hogy milyen hatása van, és érzem, amikor nem. Biztatok mindenkit, hogy bízza az életét Istenre. Tudom, hogy vannak nehézségeik mindnyájuknak, és minden kedves testvérnek. Nincs az a nehézség, ahonnan nem lehet Istenhez menni. Nincs az a nehézség, amin ő nem úr.